Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében először arról, hogy Máté Gábor az utolsó igazgatói ciklusára készül, a Budapesti Katona József Színház igazgatójaként. Tudta meg az Inforádió a teátrum vezetőjétől, akit újabb 5 évre nevezett ki a fővárosi önkormányzat. Dzsubák Tamás összeállítása.
Decemberben már nem nyit ki a Budapesti Katona József Színház. Értesült az Inforádió Máté Gábor igazgatótól, aki 2026-ig, vagyis újabb 5 évig a teátrum vezetője marad.
Januárban is úgy tervezzük, hogy nem fogunk klasszikus értelemben működni, ahogy egy színháznak kéne működni, tehát nem készítünk januári műsortervet, úgy érzem, hogy az fölösleges lenne.
A társulatot 2011 óta vezető direktor a következő években megszüntetné a főrendezői státuszt. Helyébe egy tanácsadó testületet hozna létre, melynek tagjai a társulat szerződtetett rendezői lennének. A testület feladatai közé tartozna a műsorterv kialakítása és az új tagok szerződtetésével kapcsolatos döntések meghozatala is.
Nem titkolt szándékom, hogy a következő ciklusom végeztével úgy gondolom, hogy másnak a kezébe kell, hogy kerüljön a Katona József Színház, tehát nem az enyémbe, viszont valamelyest úgy érzem, hogy jó lenne biztosra tudni a Katona József Színház jövőjét. A döntéseket továbbra is én hozom természetesen, de folyamatosan konzultálnék azokkal az emberekkel, akik egybegyűjtök a tanácsadó testületben.
A következő ciklus jelentős része a járvány elleni küzdelemről, illetve a járványból való kilábalásról fog szólni.
És azt sem hiszem, hogy egy olyan fajta csúcsrajáratás, mint az utóbbi években volt, és jellemző volt a Katona József Színházra, ami tulajdonképpen majdnem elérte a költségvetésünk 50%-át, az a bevétel, amit mi generálni tudtunk, ami tulajdonképpen biztosította azt, hogy egyáltalán tudtuk fizetéseket emelni, hogy ez a következő időszakban is ugyanolyan biztonságos lehet. Tehát ilyen értelemben nem látom biztosítottnak, hogy ez a vágyam, vagy ez a szándékom ezt teljesülne.
Máté Gábor a legfontosabb feladatok közé a közönség bizalmának visszaszerzését és a saját munkájukba vetett hit visszanyerését tartja. Arról is beszélt, hogy milyen darabokat állítanának színpadra a következő 5 évben.
És Píró György írt egy nagyon izgalmas új darabot, aminek a bemutatása nagyon valószínű lesz. Kezünkben van Horváth Péternek is egy darabja, és többek között még Nomád Földi László is írt egy különös darabot.
A Katona József Színház arculata minimális változtatásra szorul. Véli a direktor, aki szerint a teátrum jegyértékesítési rendszere jól működik.
Azt remélem, mint hogy ezt a pályázatomban is megfogalmaztam, hogy Székely Kriszta és Tarnóczy Jakab állandó jelenléte és néhány hozzájuk hasonló fiatal rendező bevonása a Katona József Színház munkájába, ez biztosítani fogja azt a típusú érdeklődést, amely a szervezéssel és a jegyértékesítéssel kapcsolatos problémáinkat bőségesen meg fogja oldani.
Máté Gábor úgy véli, hogy a streamelt előadások lehetőség szerint a jövőben is megmaradhatnak. Bár leszögezte, hogy ez semmilyen értelemben nem váltja ki a színházi munkát, hisz a közönség és a színészek egy térben való létezése a garancia arra, hogy ez egy igazán egyedi művészet. Dzsubák Tamás, Inforádió 88,1.
A főpolgármester döntése alapján újabb 5 évig vezetheti a Radnóti Miklós Színházat Kovács Adél, aki az Inforádiónak azt mondta, hogy a teátrum ezután is bemutatkozási lehetőséget biztosít a kortárs drámaíróknak, és teret ad a női alkotóknak. A riporter Rozgonyi Ádám.
Úgy neveltek, hogy az ember elkezd valamit, folytatja és aztán befejezi, és most még mindenképpen a folytatás időszakában vagyunk, tehát nyilván rengeteg félbe hagyott projekt van, itt vagyunk egy építkezés kellős közepén, amit nem mi építkezünk ugye mellettünk, de a színház roppant módon érintett ezzel, amire várom, hogy ezt az ínséges idők után bekerülhessünk egy kicsit a komfortzónánkon belül, illetve hát természetesen ott vannak a művészeti ambíciók, ambíciói az embernek, amiket szeretne kiteljesíteni, ami egy abszolút jó irányban elindult, és nagyon látványos is az, hogy nagyon erőteljes a fiatalok bevonása, ezt szeretném továbbvinni, még erősíteni. Ehhez sikerült olyan új helyszíneket megteremtenünk itt az 5 év alatt a Radnóti idézőjelbe, tehát nagy színpadai, illetve ugye most a csökkentett nagy színpada mellett, hogy a próbatermünket is egy valódi játszóhelyé alakítottuk, illetve létrehoztuk a Radnóti Tesla labort, ami pár a múlt év Csonka évadjában is már egy közönség által bejáratott helyé tudott válni, és tulajdonképpen a Radnóti ambícióinak is kiteljesedést ad azzal, hogy van egy valódi alternatív játszóhelyünk, illetve a két lábon állása egy nagyon is unikális dolog, hogy független csapatokkal dolgozunk együtt, illetve őnekik játszási lehetőséget adunk. Szeretném még a továbbá, ami nagyon fontos, hogy a Radnóti kortársiasítása, ugye a Radnóti Színház mindig is helye volt a magyar kortárs drámaírók bemutatkozási lehetőségeinek, de gyakorlatilag a visszatekintek az elmúlt évadban és a mostani évadban is, minden darabunk valamiképpen kortárs, vagy azért, mert újrafordítottuk, vagy azért, mert eleve kortárs, és ezt nagyon fontos szempontnak tartom, tehát ez a kettő dolog mindenképpen, ami még jobban kiteljesítésre és finomra hangolásra vág, és hát természetesen a női alkotók még intenzívebb bevonása. És hát az a vágyam, és az az örömöm, az ezzel a kinevezéssel valóra válhat, hogy ez a kreatív munka a csapatommal kiteljesedhessen. Tehát nagy boldogság együtt dolgozni a társulattal, meg azokkal a közvetlen munkatársakkal, akikkel az ügyvezetői, illetve a színház működésében együtt dolgozom.
Most a jelenlegi körülmények között hogyan tartják a kapcsolatot a nézőkkel?
Azt gondolom, hogy nagy jelentősége van annak, hogy a kommunikációban sokkal szorosabban tartsuk a nézőkkel a kapcsolatot, hogy tudják, hogy mi történik velünk, mikkel küzdünk, és hát ez azért is fontos, hiszen nagyon flexibilisnek kell lennünk, és sokszor nem rajtunk múlnak a változások, hanem ugye a járványhelyzet alakulása miatt központi intézkedéseket kell nekünk is lekövetni. Tehát ez borzasztó fontos, hogy a kommunikáció nagyon szoros legyen. Másrészt pedig nekünk sincs más lehetőségünk a kapcsolattartása, mint az előadásainknak a streamelése. Ezt tesszük is, eddig a Csapodárok című előadásunknak volt egy premier streamje. Látszik, hogy ez egy valódi igény a közönség részéről. Ez egyfelől nagyon jó, hogy azt látjuk, hogy továbbra is igény van a színházra, még ebben a teljesen más formában is. Fontosnak tartom, hogy jó minőségű, igényes módon történjenek meg ezek a felvételek. Ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy vidékre is kiterjedjünk, illetve hát a külföldön élő magyaroknak is el tudjuk juttatni az üzeneteinket.
Kovács Adélt, a Radnóti Miklós színház igazgatóját hallották. Virtuális adventi kalendáriumot indított a Művészet Mindenki címmel weboldalán a MÜPA. A kulturális intézmény részben exkluzív, eddig soha nem látott klasszikus és könnyű zenei koncertek, irodalmi előadások felvételeit teszi közzé. Rozgonyi Ádám kérdezte K.L. Csaba vezérigazgatót.
A pandémiás helyzet ellenére azért próbálunk ragaszkodni a hagyományainkhoz, és azokhoz a jó szokásainkhoz is, amik a szeretet kapcsán már korábban létrejöttek, és hát egy adventi kalendárium az mindenki számára örömet tud jelenteni. Ennek most mi természetesen a virtuális változatát tudjuk előállítani, úgyhogy december 1-től egészen karácsony napjáig minden reggel kinyílik a MÜPA online adventi kalendáriumának az ablaka, az intézmény web oldal, és minden nap egy új tartalom kerül fel. Kiváló koncert és előadás felvételekről, podcastekről és lejátszási listákról van szó, amelyeket korábban sehol nem láthatott a közönség. És hát minden műfajban lesznek természetesen csemegék, operaprodukciótól, az irodalmi beszélgetéseken át, jazz, könnyű zenéig. És ahogy kinyílt ez a kis ablak, attól a pillanattól kezdve felkerül a médiatárba, és bármikor visszanézhető lesz ez a kis ajándék.
külföldi és hazai fellépőktől, zenekaroktól, együttesektől, formációktól ugyanúgy láthatnak, hallhatnak majd különböző produkciókat, előadásokat az érdeklődők, vagy mi alapján válogatnak?
Ilyesmi, csak ugye ezt a titkot nem szeretném elmesélni, vagy többet nem szeretnék erről mesélni. Természetesen a MIPA kínálatáról van szó, és hát ezekbe tartozó kiváló koncertek és előadás felvételekről.
Ezek megtekintéséhez elég a MIPA honlapja, a Facebook oldalára ellátogatni?
Így van, a MIPA honlapján elérhető ez az adventi kalendárium. És azért nem csak az adventi meglepetésünk lesz, hanem folytatódik a MIPA Home élő közvetítései és streamje is, úgyhogy itt a december eleje ettől is izgalmas lesz. Ugye a Gyere velem címmel az idei Vomex nagydíjas Lakatos Mónika és a Romángó koncertjének lesz a közvetítési december 1-én. December 3-án Binder Károly és Kár Norbert Liszt Reflexiók című 2018-os koncert lesz, és ezen a 6-án pedig Koncerto Budapestnek a homás a Sostakovics címmel lesz egy nagyon jó streamje.
Hogyan építi be műsor kínálatába a jövőben a MIPA az online közvetítéseket?
A MIPA eddig is beépítette, tehát a MIPA azért tudott nagyon gyorsan reagálni a pandémiás helyzetre, mert a élő koncert streamelésünk folyamatos, immáron 5. éve, tehát ezt mi teljesíteni tudtuk, ráadásul ugye kész televízió műsorként be van jó pár részen mutatva a közszolgálati médián keresztül a kedves nézők számára. Ez a mostani lehetőség abban az irányba is elgondolkodhatott bennünket, hogy én jó magam is régóta kedvezem az Európai Koncertelnök Szövetségénél, hogy csináljunk közös stream csatornát, ami arról szól, hogy Európa 22 legjobb hangversenyterme közös felületen mutassa be a legjobb koncerteit, és hát a tavasszal már ez a kezdeményezés tulajdonképpen megjelent, tehát velünk együtt a legkiválóbb Concertgebau Amsterdam, vagy a Musikverein, a Bécsi Musikverein, vagy a Párizsi Filharmónia koncertjeit is élvezheti a kedves nézők. Ezt szeretnénk egy olyan formába önteni, ami tulajdonképpen egy komoly lépés lehet a digitális hangversenyterem irányába, ezt először a MIPA-ban szeretném majd létrehozni.
Kál Csabát a MIPA vezérigazgatóját hallották. Presser Gábor nem készült könyvet írni, de aztán mégis kötetbe rendezte emlékeit, feljegyzéseit pályájáról, az Omega és az LGT éveiről. A zeneszerző előadó művész az Inforádió Arena című műsorának vendége volt. A riporter Kocsonya Zoltán.
Én nem tudtam volna sem igazi címet adni, a műfajt végképp nem tudtam volna meghatározni, ezért ez a címe, hogy a Presser könyve, mert ez legalább biztos, hogy igaz, hogy ez egy könyv. Ami pedig a műfajt illeti, hát én nem tudom, hogy az ilyet hogy kellene írni, mert 21 fejezet van, és az időben pedig, hát, hogy úgy mondjam, ugrálók, tehát miután próbáltam a dolgokat összefüggéseikben írni, ezért nagyon gyorsan eldőlt, hogy nem szeretnék kronológiában elmondani egy életrajzot, és talán nem is számít ez életrajznak annyira. És hát főleg a zenész életemről van szó, érintőlegesen azért írok a gyerekkoromról, azt is inkább a zenetanulás kapcsán.
Voltak azért előzmények, kezdemények, akár feljegyzések vagy jegyzetek? Van, hogy az ember, egy művészember talán meg még inkább fejben írja az életét, gyakorta?
Hát ez az utóbbi történt, én valójában nem készültem könyvet írni. Hogy őszinte legyek, engem fölkért a Helikon igazgatója, és nem volt igazán ehhez kedvem, mondtam neki, hogy hadd gondolkodjak, és utána mások is fölkértek, egymás után. És akkor esett le a tantusz, hogy jön a 70. születésnapom. Ez 2017 körül volt, és akkor mondom, hogy akkor értem. És újra hívott a Helikon igazgató, és akkor mondott egy ezt nagyon érdekes módon alátámasztó mondatot, hogy figyelj, pici bácsi, neked jön a 70. születésnapod. Ha te nem írod meg a könyvedet, meg fogja írni más, és utána kapkodhatsz levegőért.
Presser Gábor Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerzőt, előadó művészt hallották. Nagykálózi Eszter főszereplésével a Pesti Színházból élőben közvetítik Marius von Mayenburg a Kő című drámájának magyarországi ősbemutatóját a hétvégén. A Kossuth Díjas színésznő az Inforádiónak azt mondta, hogy a közönség ugyan hiányozni fog a nézőtérről, ám a darabnak jól áll a kamera. A riporter Csubák Tamás.
Ugyan 10 évvel ezelőtt írhatta a Mayenburg a darabot, és arról szól, hogy szembenézzünk a múltunkkal, és mind egyénileg, mind pedig társadalmilag. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert nekünk is van mivel szembenézni. Miközben ez egy német darab, és Németországban játszódik, a közben pedig nagyon fontos üzenete van nekünk is. Mert nekünk is van mivel szembenézni a 20. század történelmében, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenete. Aztán mindenféle más érdekesség van a darabban, az, hogy a szerkezete, dramaturgiája, tehát nagyon érdekes darab, mert egy egész korszakot ölel fel 35 és 93 között játszódik, és mivel ugyanazok a színészek játszák, ez egy nagyon nagy lehetőség színészileg is. Egy személynek a különböző korszakban játszódó alakjait megformálni.
Milyen szerepe van a történetben a kőnek?
Tulajdonképpen a házat jelenti, ahova beérkezik ez a kő. Ezt eltemetik, ez ott van a kertben. Ez tulajdonképpen erről a történelmi korszakról szól, és azt jelenti, és azt jeleníti meg, és ez velünk él. Ezek a történetek, és ezek a, akár titkok, hazugságok, azok mind-mind velünk élnek, és amíg azt ki nem ássuk, és nem tisztázzuk, azok itt lesznek velünk. Tehát amik bele vannak vésődve a falba, a kertbe, az életünkbe. Nekem ezt jelenti.
Ön alakítja a Vitát, mi az ő története?
A náci Németországban fiatal lány, 35-ben egy házas asszony, aki a férje megveszik egy zsidó család házát, akiknek pénzre van szükségük, hogy elmenekülhessenek ebből a Németországból, és ők beköltöznek ebbe a házba. És tulajdonképpen innentől kezdve az egész életén keresztül húzódik egy hazugság, amit ő megpróbál kreálni ebből az egész történetből, és a végén derül ki, hogy valójában ő ennek egy komoly lelkiismeret furdalással és egy komoly bűntudattal küzdik több évtizeden keresztül.
Szakmailag mit adott önnek a cserendezővel való közös munka?
Nagyon sokat, nagyon lényegesnek tartotta azt, hogy ez mindenképpen ez álljon. És volt olyan időszak, amikor tényleg csak azt próbáltuk, hogy a kalap hova kerül a második jelenetben, mikor veszem fel a szemüveget, és aztán rá kellett jönnöm, hogy ez nagyon-nagyon fontos része a dolognak, ahhoz, hogy ezek tényleg másodperc alatt megszülessenek ezek a váltások. És aztán utána ebben már, amikor már megvan ennek a szerkezete, akkor annyira jó volt, hogy egyszer csak úgy színészileg belelülni egy ilyen helyzetbe, és csak azt csinálni, mert a szerkezetet, a technikáját már tudtuk a dolognak, hogy egyszer csak úgy színészként is egyszer csak úgy bele tudjon helyezkedni az ember, és már csak azzal kelljen foglalkozni, ami már megjelenik egyszer csak a nézőknek is.
Hogy látja, milyen lehet majd úgy bemutatni a darabot, hogy nem lesz közönség a nézőtéren?
Itt nyilván egy olyan eszközről van szó, ami nem megszokott a mi életünkben, de most nagyon jól jön, hogy ez van. Hiányzik, és nagyon fog hiányozni, hogy nincs ott a közönség, de ennek egyébként, ennek a darabnak, ennek az előadásnak speciális egyébként szerintem jól áll, hogy van kamera. Mert nagyon sok minden olyan dolog történik meg az emberben, ami lehet, hogy jó, hogy egy kamera közelebb hozza, és még inkább látszik az a fajta vívódás, amit az ember nem kirak. Nyilván ez a színházban is ugyanúgy megél egyébként, csak itt most közelebbről fogja látni a néző. És nem csak én mondom, hanem sokan mondják, hogy ennek az előadásnak egyébként meg jól is áll majd valószínűleg a kamera. De a nézőket ezt nyilván nem tudja pótolni, hogy ez van. Tehát, hogy nagyon várom, hogy tavasszal majd talán tudunk csinálni egy élő bemutatót.
Nagykálózi Eszter Kossuth Díjas színésznőt hallották. Fontosak a díjak egy színész életében, de a nézők elismerése még fontosabb, mondja Básti Juli Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, aki jövőre a makói születésű Páger Antal emlékére alapított színészdíjban részesül. Rozgonyi Ádám interjúja.
Minden elismerés nagyon-nagyon jó, és nagyon fontos, mert úgy érzi az ember, hogy egy kicsit vállon veregetik, és azt mondják, hogy na jó van, mehetsz tovább. Jó, rendben van, elfogadjuk, hogy dolgozol, nem is facakul, hanem elfogadjuk és elismerjük a munkádat, és mehetsz tovább. De ez tulajdonképpen általában a díjakkal ez ilyen, és ennyi, és az, hogy a Páger Antal díjat megkaptam, az egy teljesen másfajta díjazás, mint amit állami elismerésként kap az ember, valahogy sokkal hát érzelmesebben fogadom, mert talán még nagyobb dolognak is gondolom azt, hogy egy közösség és egy embernek az emlékét őrizhetem én is tovább. Apám egyébként nagyon jóba volt Páger Antallal, és nagyon tisztelte, és nagyon szerette, és volt is egy ilyen pletyka, hogy megpofozták egymást, apám fölpofozta, és a téri bácsi vissza is ütött, és hogy ez természetesen egyáltalán nem volt igaz, hiszen mondom, amit említettem, nagyon szerették egymást. És kitalálták azt, hogy véget vessenek ennek a buta pletykának, végigülték Budapest kávéházainak a teraszát, ott mindenhol eltöltöttek egy 10 percet, negyed órát, ittak egy kávét, vagy egy vizet, beszélgettek, hogy lássák az emberek, hogy barátságban vannak. Úgyhogy ez egy csodálatos példa, mondjuk főleg a mostani nem csak járványügyi helyzetre, hogy a szakmában egymás tisztelete és egy szakmai összefogás az mennyire fontos és létkérdés szerintem.
Ugye mondjuk el, hogyha a rádió hallgatók közül valaki nem tudná, édesapja Básti Lajos szintén Kossuth díjas színész volt, ahogy ön is Kossuth díjas színész. És nem tudom, hogy annak idején, pályája elején, vagy talán még most is, mennyire volt nehéz önnek szintén a világot jelentő deszkákra lépni, amikor ugye hát édesanyja és édesapja is azért elismert színészek voltak, és egy ilyen hagyaték azért rak egyfajta terhet az emberre?
Nagyon-nagyon nagy túlságosan sokszor beszéltem már erről. Igen, persze, eleinte nagyon nehéz volt, de aztán már nem volt nehéz, mert aztán éltem az saját életemet, én is a világot jelentő deszkákon, valóban a világot jelentem, mert bejártam az egész világot a Katona József Színházzal, és nekem egy nagyon szerencsés és jó szakmai múltam van, és jelenem, és az, hogy eleinte az első pár évben valóban sokkal többet kellett dolgoznom, és sokkal kevésbé fogadtak el, és sokkal több munka után fogadták el, hogy alkalmas vagyok én is erre a pár és erre a szakmára, ez igaz. De azért, amikor már eltelik egy pár év, és most már azért most már 40 éve vagyok színész, azért egy pár év után, meg amikor az embernek olyan szerencséje van, hogy olyan kiváló, elismert társulatokhoz kerülhet, mint ahol én dolgoztam egész életem során, akkor azért az is nagyon sokat számít és segít ennek a feldolgozásában.
Básti Júli Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznőt hallották. Halász Judit idén is karácsonyi koncerttel várja a gyermekeket december 6-án, ám ezúttal élő közvetítés formájában a Víg Színházból. A Kossuth díjas színésznő az Inforádiónak elmondta, hogy a Mikulás napi koncerten a legnépszerűbb gyermekdalok egyebek mellett a Csiribiri, a Száncsengő és a Helikopter is felcsendül majd. A riporter Dzsubák Tamás.
Gyermekként ön írt levelet a Mikulásnak vagy a Jézuskának?
Nem, egyáltalán nem írtam. Akkor tudja, kinek írtunk levelet? A Sztálin elvtársnak. Mindenki kapott valamilyen címet, és kötelesek voltunk elküldeni az iskolából a levelet. Egy őrs, az őrsök kötelesek voltak elküldeni. Nem Mikulásra, és nem karácsonyra, nem egyáltalán. A Mikulás az hozzánk, hát otthon jött, és az nem egy, mi nagyon vártuk a Mikulást mindig, kifényesítettük a cipőnket, a csizmánkat, kitettük az ablakba, és akkor nem szaladgált ennyi Mikulás az utcán, és nagyon vártuk. És az unokaöcsémmel egy házban laktunk, illetve egy kertben volt két lakás, meg egy harmadik a nagymamáméké, és az öcsémmel együtt tudtuk, hogy a nagynénénk jön át, és fordítja az irhabundáját, és felvesz egy sapkát a fejére, és tudtuk, hogy ő jön be majd, mint Mikulás, és mikor megjelent, akkor mégis annyira átváltozott a gondolatunkban, hogy annyira megijedtünk tőle, és azt hittük, hogy tényleg, ez tényleg a Mikulás, és azt soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor kinyílt az ajtó, és bejött rajta a Manci néni, mint Mikulás, de tényleg a Mikulás jött akkor be, és nagyon fogtuk egymás kezét. Én lehettem talán 5 éves, az unokaöcsém lehetett 3 éves, és nagyon szorítottuk egymást, és nagyon jónak akartunk látszani.
felnőttként is megmaradt ez a csoda, ez a misztérium?
Hát ha nem is a misztérium és a csoda, de a mese élmény, a mese csodája az megmaradt. Mint felnőtt, én már sok-sok éve ezeken a napokon mindig koncertezem, és már nagyon hiányzik az, hogy nem találkozhatok a közönséggel, a gyerekekkel.
Hogy látja, miért izgalmas téma a Mikulás, a karácsony?
Hát minden izgalmas, ami mese, ami mesés, ami valamivel együtt jár, valami szokással, hagyománnyal együtt. A hagyományokat jó őrizni egyébként. Ezt nem én találtam ki, de ezt mindenki tudja igazán, aki már megélt hagyományokat, amelyeket megpróbáltak elhagyni, és aztán mégiscsak visszajöttek, mert az emberek szerették. Szerették a játékot, szerették a mesét, és ma is szeretik. Az a szép benne, hogy ebben benne van valami a szeretetből is. Mert ugye a Mikulás eredetileg egy érsek, akit Miklósnak hívtak, és valahol a Közel-Keleten élt Műra városában, ajándékot adott azoknak az embereknek, nem megnevezve magát, akik nagyon szegények voltak, és bizonyos dolgokat el kellett volna követniük ahhoz, hogy az életet tudják folytatni normális ember módjára, és ő segített rajtuk. És én azt gondolom, hogy ez az ajándékozás, ez így maradt fenn, és már rég eltűnt maga Miklós, noha tényleg a Miklós napját azt megőriztük, a névnapját megőriztük, de az ajándékozást, amivel örömöt lehet a másiknak szerezni, ami azt hiszem, hogy mindenkinek jó, mert aki már ajándékozott, az tudja, hogy adni sokkal jobb, mint kapni. Nagyon sok esetben.
Halász Judit Kossuth Díjas színésznőt, érdemes művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Débányász Gergő, valamint a szerkesztő Dzsubák Tamás nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!
A kulturális perceket hallották.